Köszönöm szépen. Hát mindenkit tiszteletül üdvözlök. Nagyon köszönöm a Fiszó Balázsnak ezt az előadást. Remekül illusztrálja mindazt, amit én szeretnék mondani. A kulcsszó is elhangzott, bár én ezt úgy használom, hogy élménypedagógia. Most arra célzok, hogy itt a művészete nevelés, a művészet és művészettel nevelés nem csupán a képzőművészetre vonatkozik, csak a mi intézményünk vállalta föl ezt a kutatási programot, ennek a koordinálását. Minden művészeti műfaj, ami lehetséges a közoktatásba, szerepet tud kapni, hogy miben tud segíteni a művészeti és művészettel nevelés, azt mértük föl, természetesen azzal együtt, hogy fölmértük a problémákat is, amik a köznevelésben vannak. Nem magyar speciális problémákról van szó, tehát ez abszolút nemzetközi probléma. Ugye ismerjük ezt, hogy a növekvő tananyaggal kell küzdeni, a naprakészséggel, elsősorban a módszertannal. Tehát vannak olyan hátrányai ennek a fajta fogalmi tudásörökítésnek, ami nehezíti a dolgot. Most hol van az a lehetőség, ahol mielőtt még bárki azt mondaná, hogy nem elég bajunk van, most még jönnek itt a művészettel is. Tehát itt egy probléma csomagban segíteni tud a művészet és művészettel nevelés. Mégpedig hol van az a lehetőség? Ugye a tananyagot nem növeljük, sőt, másra lenne szükség. Az óraszám nem növelhető, akkor mégis ezt hol gondoljuk? Óriási tartalékok vannak a köznevelésben, mégpedig ennek a fajta metódusnak, ahogy általában egyensúlyát vesztette szép lassan, folyamatosan a köznevelés, vagyis fogalmi tudásörökítésre épül jelentős részt, bal agyfértek és funkciókra, absztrakt módszerekre. Tehát kivonatokat, interpretációkat adunk, magával a dologgal élményszerűen ritkábban találkozhatunk. Tehát ebbe vannak még, azért vannak lehetőségek, mert ennek a hatékonyságát nagyon sok felmérés folyt ez ügyben. Tudjuk, hogy ez 20-25%-os. Ami azt jelenti, hogy az eredményességére vonatkozik, nagyon sok mérés igazolja ezt. A tartalék, a lehetőségek abban a fennmaradó 75-80%-ban vannak, ami módszertani, alapvetően módszerbeli különbség. Ezt nevezhetjük akár ilyen szépen is, hogy élménypedagógia. Na most tehát azt jelenti, hogy minden most átadott tudásanyag ezekkel az absztrakt módszerekkel, hogy most folyik, és ilyenfajta mennyiségnek a gyömöszölése a tanórákba és a tanulók fejébe, ez nagyon pici hatékonyságú, rengeteg erőfeszítést igényel, és végül senki nem érzi jól magát, se a tanárok, se a diákok. Most egy kicsit ezt persze eltúloztam, mert vannak olyan szigetek, meg vannak olyan helyek, ahol ezt meg tudják oldani, de alapvetően ezeket a módszereket kell felhasználni, ahol ez lehetséges. A másik fajta ilyen igazolása vagy lehetősége, az ma már egyszer egy pillanatra szóba került, hogy az óvoda pedagógia, még tudjuk, hogy a nemzetközi felmérésekben még mindig az élvonalban van szemben a többi szinttel. Ott ugye halál természetes dolog, hogy művészettel együtt, közösségben, hangosan verseket tanulnak, énekelnek, gyurmáznak, rajzolnak, nem tudom. Tehát, hogy természetes ez a fajta együttléte a dolognak, és az egyszer csak megtörik. Tehát amikor átkerülnek az iskolába, akkor van egy törés, és egy óriási teljesítmény zuhanásnak látszó jelenség. Ezt minden szülő tudja követni. Tehát ennek megvannak a maga tanulságai, tehát ez a fajta közösségi természetes módja a tanulásnak, ez nem kell feltétlen, hogy törés szenvedjen az iskolába. Úgy tűnik, hogy nem jókorra van időzítve egy sor dolog, tehát a specializáció, tehát a tantárgyak felé való szétszakítása a tudásanyagnak és így tovább, ez nem indokolt. Tehát az is elhangzott ma már, hogy ugye a kutatásnak párhuzamosan benne kell lenni az oktatásba, csak hogy ugye a kutatás analitikus megoldásai azok nem hasznosak az átadásnál. Ott a szintézisre van szükség. Tehát amikor valamivel foglalkozunk, akkor természetesen elkülönítjük a problémát, és így tovább. De amikor ezt tovább akarjuk adni, akkor az a célunk, hogy az egész az egy fajta kultúrává álljon össze, egy képé. A NAT-nak mondjuk az a rettenetes nagy tudásanyag, ami össze van szedve, az gyakorlatilag nem hibáztatható, van abban minden. Tehát nem az anyaggal van a baj, nem még csak az összetételével sem, mert ott például a művészeti, műveltségi terület az jelentős részben jelen van. Ahol nincs, az maga az oktatás, a különböző szintű oktatás. Tehát itt több fajta ilyen alap problémát is végig kell gondolni. Elveszett az a cél is, hogy közösségivé kell tenni. Ugye alapvetően közösségi célja van a tudásörökítésnek. Tehát azért van szüksége, mert egy kultúrát folytatni kell tudni, tovább kell adni a generációknak a tudását. Tehát a nagy kultúráknak a problémája az volt, hogy nem tudták folytatni. Tehát valahol megszakadt a tudás lánca, és akkor ezek a nagy kultúrák akkor elsüllyedtek. Tehát ez az a tapasztalat, a történelem tapasztalat is, hogy ezt kell kitalálni, ezt hogy lehet folytatni. Az is sokszor elhangzott ma, hogy aktív módszerekkel kell, alkotói, innovatív módszerekkel kell ezt csinálni. Ebben is tud segíteni a művészeti nevelés, ugyanis hát a művészeti nevelésben nem lehetséges bármilyen tudás megszerzése aktív cselekvés nélkül. Tehát az lehetetlen. Tehát ugye nem úgy néz ki nem tudom, mondjuk egy zenésznek a képzése, hogy lediktáljuk neki, hogy kell trombitálni, visszakérdezzük, és kész vagyunk, ugye. Tehát tudjuk. Tehát az előbb említettem ezt a hatékonysági deficitjét, a fogalmi, absztrakt, élménymentessé tett tudásörökítésnek. Ezzel szemben viszont az aktív, alkotói tudásörökítés, vagyis az alkotásokon keresztül való fejlesztés, és így tovább, ez 98%-os. Tehát ha nagyon rosszul sikerül, akkor 80. Tehát hol nyertük vissza, ott vissza tudjuk nyerni mindazt, amit elveszítünk az egyik oldalon. Na most ennek megvan a maga története, hogy ez miért alakult így. A mi munkacsoportunkban van egy Németh András, aki az ELTE pedagógia, pszichológia karának a nevelés történeti tanszék vezetője, ő ezt nagyon régóta, ez a speciális kutatási területe is egyben, hogy milyen reformpedagógiák voltak, hol voltak olyan pontok, ahol a művészeti nevelés megtermékenyítette, vagy nem tudom, a reformpedagógiákat, hol volt ennek a ennek a visszafejlesztése. Alapvetően, ez nagyon hosszú lenne, ebben nem akarok belemenni, de megvan az oka, tehát történeti oka van, hogy ez a fajta fogalmi absztrakciós tudás átadás, hogy alakult és hogy foglalta el a teret. Voltak ugye ellenpéldák is. Most visszatérve magára a címre, hogy miért is van ez a kettőség, hogy mit jelent, nem sok idő van erre, hogy elmondjam, de a művészeti képzéseknek hát sok évszázados tapasztalatai vannak, ami átkonvertálható vagy felhasználható a teljes képzési mezőbe minden szinten. Tehát úgy, ahogy hiányoljuk a kreatív írásnak ezt az aktív módját a közoktatásba, az egyetemi képzésbe is hiányolják. Tehát egy-két kísérletet tudok, hogy kreatív íróképzés indult volna. Nagyon sok országban csinálják. Tehát, hogy van ennek a fajta igénye is van, meg lehetősége, meg óriási tapasztalatai vannak. Most az a probléma ezzel, tehát a művészeti képzés a szakképzésé vált, tehát bezáródott valamibe. Ha a szakképzést betűzködjük valamilyen tantárgyba, hogy a művészeti képzésre azt szokták mondani, hogy persze van, hát van rajztanítás, meg van zenei, tehát énekóra, hát ezzel nem oldottuk meg a problémát, mert ott áttelepítettünk egy szakképzést egy köznevelési környezetbe, és ez nem oldja meg a kérdést. Tehát mi arra vállalkoztunk, hogy minden közismereti tárgynak a módszertanába tudjuk beilleszteni a művészeti vagy művészettel nevelésnek a módszertanát. Ez egy módszertani kiegészítés se valaminek, tehát nem növeli az óraszámot, nem növeli a tantárgyak számát, hanem átad valamiféle ilyen aktív, innovatív, kreatív megoldást, megközelítést a közismereti tárgyakba, és ezt hívjuk ebbe a párosba művészettel nevelésnek, vagy erre célhoz. Ennek tényleg nagyon, nagyon régi tapasztalatai vannak, komoly története van, tehát erről meg is jelenik majd egy könyv nem túl sokára erről. Tehát ez egy járható út, hogy hol tud a művészettel nevelés segíteni, és minek a terhére, ugye a sikertelen 80% terhére. Ezt mindenki tudja, hogy mit tudom én, biciklizni vagy úszni nem felejt el senki, ha közben 40-50 évig se csinálja. Tehát, hogy megvan a titka, hogy mi az, ami segíti ezt, hogy a hosszú távú memóriánkban valami megmaradjon, és így tovább. Az egyik legfontosabb kulcs, azért is emlegettem ezt az élménypedagógiát, mert az élmény. Tehát mi bizony úgy működünk, hogy nem adatokat tárolunk, mint az adatbázisok, meg nem információkat, hanem élményeket. Ha valamit, információt is hozzá tudunk kapcsolni élményhez, és akkor meg fog maradni, vagy elő tudjuk hozni, inkább ez a pontos. Nem csak ez van, hát a gyakorlás is ilyen, amikor ugye a tudattalanunkba rögzítünk valamit. Annak az a problémája, hogy el is veszítjük a tudatos részét. Tehát minden több gyakorlással valami beidegződésé válik, attól kezdve a kontrollunk is megszűnt, tehát áttoltuk a tudattalan mezőbe. A harmadik érdekes dolog a mozgás. Tehát, hogyha egy absztrakt tudásanyagot összekötünk mozgással, akkor is segítjük az előhozását. Hasonlóképpen az élménnyel, de az élmény a legerősebb. Most azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nagyon jól működtek azok az iskolák, ahol ugye kemény szigor volt, és nem tudom, rettegő gyerekek. Ez valóban így van, mert az élmény volt. Tehát az élményeknek ugyanis, az élményeknek nincs előjele. Tehát mi adunk bárminek előjelet, maga az élmény az független az előjelektől, tehát az is tud működni, ez nem azt jelenti, hogy azt kell azt a gyakorlatot folytatni, mert az örömteli élmények épp olyan hatékonyak, épp úgy megmaradnak. Miután ezt mindig a felhasználásnál, a tudatos mezőbe kerülésnél adunk neki előjelet. Tehát itt maga az élménypedagógia a lényeg. Hát nem pont azokról beszélek én itt, nincs annyira idő, elolvasható egy pár dolog, hogy milyen fajta szempontokat használtunk. Még egy nagyon fontos, amit ki kell emelni, hogy mi a különbség, amikor információkat kezelünk oktatási célból és a művészeti megközelítésétől miben különbözik, az, hogy mindig minőségorientált, tehát nem tud más lenni. Tehát az összes művészeti műfajra szintén érvényes. Ugye az a cél, hogy arányosan, harmonikusan fejleszünk képességeket, vagy mind a két agyféltekét egyformán terheljük, és így tovább, tehát ehhez is segít. Tehát nem csak a bal agyfélteke, ráadásul egy ekkorka nyelvi központon áteresztett, leszűkített, absztrakt közlésmódról van szó. Ugye az irodalom is ezen túlnyúlik, attól hívják irodalomnak, hogy kitágítja, látványokat idéz fel, és így tovább, abból a tárból, ami a hátul megvan. Most itt muszáj megjeleníteni, elég sokan dolgoztunk ebbe a programba, mivel ilyen összetett volt, hogy minden műfaj és minden tantárgyra vonatkozó valamiféle módszertani ajánlástnak az elveit dolgoztuk ki. Tehát itt a Kossuth-díjas akadémikustól a általános iskolai tanárig megy a skála. A gyakorlat, három szekció folyt, egy elméleti, egy gyakorlati szekció és egy úgynevezett hiánypótló szekció volt, az azzal foglalkozott, hogy milyen művészeti megnyilvánulások, ágak, műfajok hiányoznak teljes mértékben a köznevelésből. Hát itt muszáj megemlíteni, hogy kihalt az oktatásból például az építészetnek a bármiféle való iskolai megjelenése, miközben ugye az összes művészeti műfajnak volt a hordozója, vagy a művészet történet anélkül, vagy a civilizáció történet nem létezik. De sok minden van, a népzenéről hallottuk, hogy jelen van, de a népművészet nincs. A népművészet egyébként is elég problematikus helyzetbe került, mert nem eltűnt, hanem összemosódott street art, meg egyéb dolgok lettek belőle. Tehát úgy tűnt el, hogy nem tudjuk elkülöníteni az úgynevezett autonóm művészettől, és így tovább. Tehát nagyon sok minden, ezekkel is foglalkoztunk. Hiányzik a generációknak az együttműködési lehetősége a köznevelésből, ami iszonyatosan fontos. Tehát az, hogy kommunikáljanak egymással a különböző generációk. Ma volt egy jó példa arra, hogy lehet azt csinálni, hogy mindig egyel följebb lévő generáció foglalkozik a következővel. Ugye a régi népiskolákban ez kényszerből így volt, de ez eltűnt, nincs is kommunikáció, nemhogy nagyobb távolságra, ennek meg kell teremteni a valamilyen formában lehetőséget a köznevelésbe. Tehát az a bizonyos 6-7-es gyakorlat, vagy a nyári alkotótelepek, vagy valamilyen módon ez lehetséges, hogy meglegyen, legyen kapcsolat. Egyáltalán az a jellemző, hogy most szét van szakítva az oktatás, tehát generációk is szét vannak, és a tudományterületek is eléggé szét vannak szeletelve. Nyilván ezt kell átvidalni egy fajta módszerrel. Mindenben tapasztalatai vannak a művészettel nevelésnek. Tehát ezt tudjuk felajánlani, hogy ebbe tudunk tovább lépni. Úgy látom, hogy vége a negyed órámnak. Hát ezt még egy dolgot még muszáj, mert tanárképzést célozzuk, tehát a tanár továbbképzéseket és a tanárképzésen keresztül lehet ezt átvinni, tehát olyan, mert hogy nem nem tanítás módszertant kell, hanem a tanulás segítő magatartásnak a tanulás módszertanát kell tulajdonképpen továbbadni, ott kell ezt elhelyezni. Ebben olyan rész, nagyon sok kutatás volt, de nagyon egy példát itt hoztam, hogy milyen kapcsolata van Dr. Nagy Imrének a munkája volt például, hogy a megismerés és az alkotás és a kommunikáció milyen kapcsolatban van egy alkotói folyamatban. Tehát magának az alkotói folyamatnak a vizsgálata is egy ilyen alapvető dolog. Akkor én ezt tulajdonképpen be is fejezem el. Hosszú ugyan, de még.